és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 29-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Megint felvirradt egy új nap, itt van újra egy nap, és te is itt vagy vele, Uram. Igen, itt vagy, és szeretsz minket, ma éppen úgy, mint tegnap és holnap. Neked adom hát szívemet, Uram, e szép mai napon. Fogadd el, és őrizd meg azt, hogy ne dobogjon, csak te érted. S mikor testvéremet, barátomat, férjemet, feleségemet szeretem, téged szeretlek. Mikor ezt a gyermeket, ezt az öreget, ezt a beteget vagy eltévejedettet szeretem, te vagy az Uram, akit szeretek. Dicsérve légy, Uram, mindazokban, akiket szeretek, mert szereted őket, és szeretted, mielőtt én szerettem őket. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Pirinszky Jánostól kölcsönöztem. Szerinte a tevékeny szeretetet félelmetes szakadék választja el az ábrándos szeretettől. Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni a földön, s viszont szeretetre vár, méghozzá azonnali viszonzásra. Az igazi szeretet azonban hősies. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Magdolnákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal május 29-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Boldog Kolumba Marmion imája. Add, Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik, akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a te gyermekeiddel. Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők. Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg senkit. Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat. Dicsérjelek szüntelen téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek lelkére a sötétség éjjele szállt. Amen. Hallgassák meg híreinket!
A Fidesz frakció szerint a minisztériumi pincékben való miniszterelnöki és miniszteri Facebook nyomozói tevékenység célja a valódi kormányzati munka hiányának pótlása, a politikai hangulatkeltés fenntartása. Az ellenzéki képviselőcsoport erről közleményben tájékoztatta a távirat irodát. A Tisza kormány számára minden eszköz és információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy a korábbi kormány működését teljes mértékben megismerje. Az elmúlt 16 évben képződött több milliárd elektronikusan is rögzített irat az új kormány birtokában van, emelték ki. A Fidesz frakció szerint csak nem 50 nappal a választások után semmit nem látni az emberek életét megkönnyítő Tisza kampányigéretek végrehajtásából. Házmesterkedés és Facebook posztok helyett várjuk a valódi kormányzati munka megkezdését, tették hozzá. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajnának létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmusa az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Az összeg kifizetése tükrözi, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette a folyósításhoz szükséges 20 intézkedésből 11-et, írták. Az Európai Unió bővítési biztosa szerint Ukrajna és Moldova júniusban megnyithatja az első tárgyalási fejezeteket. Márta Kosz a Financial Times-nak nyilatkozva kiemelte. Biztatónak tartja ezzel kapcsolatban az új magyar kormány hozzáállását. Az uniós illetékes a londoni üzleti lap online kiadásán csütörtökön megjelent interjúban kijelentette. Várakozása szerint a jövő hónapban meg lehet nyitni a 33 tárgyalási fejezet első csokrát Ukrajnával és Moldovával, és júliusban a többi fejezetcsoport is megnyílhat. Az ügy most már valóban mozgásban van, a narratíva megváltozott, fogalmazott a bővítési biztos. Márta Kosz a brit lapnak nyilatkozva kijelentette. Biztatónak tartja Magyar Péter miniszterelnök vezette új magyar kormány hozzáállását, és azt is, hogy tárgyalások folynak Budapest és Kijev között az ukrajnai magyar kisebbség jogairól. Végül az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emelkedése Szent Háromság vasárnapjára.
Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nuntiandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretett közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket. Ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont. Ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szentatya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mély meghallgatásra vagyunk hivatva. Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezzék az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt: Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson. A Szent Atya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szent Atya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerarónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről, most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel: Szent atyám, tényleg ön az? A Szent Atya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szórják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüske párbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjáteremtődik az Atya és Fiú Szent Lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ővele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S még elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten neki nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kijárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedje meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide, a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őrá emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondotta Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kiózanodik. A világosság felragyog, látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében, s akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz frakció szerint a minisztériumi pincékben való miniszterelnöki és miniszteri Facebook nyomozói tevékenység célja a valódi kormányzati munka hiányának pótlása, a politikai hangulatkeltés fenntartása. Az ellenzéki képviselőcsoport erről közleményben tájékoztatta a távirat irodát. A Tisza kormány számára minden eszköz és információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy a korábbi kormány működését teljes mértékben megismerje. Az elmúlt 16 évben képződött több milliárd elektronikusan is rögzített irat az új kormány birtokában van, emelték ki. A Fidesz frakció szerint csak nem 50 nappal a választások után semmit nem látni az emberek életét megkönnyítő Tisza kampányigéretek végrehajtásából. Házmesterkedés és Facebook posztok helyett várjuk a valódi kormányzati munka megkezdését, tették hozzá. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajnának létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmusa az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Az összeg kifizetése tükrözi, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette a folyósításhoz szükséges 20 intézkedésből 11-et, írták. Az Európai Unió bővítési biztosa szerint Ukrajna és Moldova júniusban megnyithatja az első tárgyalási fejezeteket. Márta Kosz a Financial Times-nak nyilatkozva kiemelte. Biztatónak tartja ezzel kapcsolatban az új magyar kormány hozzáállását. Az uniós illetékes a londoni üzleti lap online kiadásán csütörtökön megjelent interjúban kijelentette. Várakozása szerint a jövő hónapban meg lehet nyitni a 33 tárgyalási fejezet első csokrát Ukrajnával és Moldovával, és júliusban a többi fejezetcsoport is megnyílhat. Az ügy most már valóban mozgásban van, a narratíva megváltozott, fogalmazott a bővítési biztos. Márta Kosz a brit lapnak nyilatkozva kijelentette. Biztatónak tartja Magyar Péter miniszterelnök vezette új magyar kormány hozzáállását, és azt is, hogy tárgyalások folynak Budapest és Kijev között az ukrajnai magyar kisebbség jogairól. Végül az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Május 29-e. Péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Magdolnákat. A Magdolna héber eredetű Magdaléne magyar változata. Jelentése magdalai, torony, bástya.
A Magdolnák egyik védőszentje az a Mária Magdaléna, akit az üdvözítő megszabadított az ördögi megszállottságtól, és ettől kezdve leghűségesebb követője lett. Ott állt keresztje alatt, és ezért feltámadása után különleges megjelenésével tüntette ki. Talán nem azonos sem azzal a bűnös nővel, aki az úrlábait megkente, sem Lázár testvérével. Pazzi Szent Mária Magdaléna is a Magdolnák védőszentje, ő olasz karmelita nővér volt, az egyház egyik legnevezetesebb női misztikusa, az Istennel való bensőséges egyesülés egyik legnagyobb képviselője, aki 1607-ben hunyt el. Postel Szent Mária Magdolnát is megemlítem, ő a francia forradalom idején áldásos munkát fejtett ki az elhagyott ifjúság körében, majd egy női tanítórendet is alapított. 1846-ban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Magdolna nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként szóljon most minden kedves ünnepeltnek a következő felvétel. Mi a Szent István Rádió munkatársai, ezzel köszöntjük őket. A jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet.
Kalendárium.
Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 29-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1846-ban született Apponyi Albert gróf, konzervatív politikus. Az első világháborút követő béketárgyalásokon Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt. 1907-ben vallási és közoktatási miniszter lett. Az 1920-as párizsi békekonferencián ő vezette a magyar küldöttséget. Több nyelven beszélt, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett. Haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségben. 1856-ban született Szécsi Antal szobrász. A Bécsi Akadémián tanult Edmond von Helmer tanítványaként. A Műegyetemen a mintázás tanára lett. A legfontosabb köztéri műve a Budapest 8. kerületében a Baross téren álló Baross Gábor szobor, amelyet 1898. november 20-án lepleztek le. Neobarokk stílusú épületdíszítő szobrokat, a Vigadó, az Országház, oltárokat a Terézvárosi templomban, a Józsefvárosi templomban, a Belvárosi Plébánia templomban, valamint síremlékeket is készített. Leginkább ismert alakos köztéri szobrairól, amelyek közül számos ma is megtalálható hazánk közterein. Mellszobrai közül kiemelkedők Ferdinánd bolgár fejedelem, Gerlóci Károly polgármester, Nagy Imre színművész és Meyer tábornok hasonmása. 1903-ban a Szegedi Szoborbizottság elfogadta Vásárhelyi Pál szobrának tervét. A szobrot Szécsi Antal halála miatt ifjabb Mátrai Lajos valósította meg. 1899-ben született az avitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László, kémikus, vegyész, aki Ozorán született a mai napon. Csolnoki László 1924-ben szerzett Budapesten gyógyszerész doktori diplomát. Pécset dolgozott, miközben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyész doktori diplomát is szerzett, 1952-ben pedig a kémiai tudományok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitamin kutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt. Ehhez és az avitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 1932-ben Budapesten született Delneki Gábor, olimpiai bajnok kardvívó, aki 1952-ben kezdett versenyszerűen vívni a Vasas Sportegyesületben. 1956-ban átigazolt a budapesti Honvédhez, majd 58-tól visszavonulásáig ismét a Vasasban versenyzett. 1959-ben VB ezüstérmes volt csapatban. Legnagyobb sikerét az 1960-as római olimpián érte el, ahol a magyar kartcsapat tagjaként Gerevics Aladár, Horváth Zoltán, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál és Mendelényi Tamás mellett olimpiai bajnoki címet szerzett. 1961-ben harmadik helyezést szerzett a világbajnokságon csapatban. 1963 után már nem volt a válogatott keret tagja. Az aktív sportolástól 1970-ben vonult vissza. Ezután külföldre távozott. Orlandóban élt, közüzemekben főmérnökként dolgozott. És Orlandóban is hunyt el 2008. október 26-án. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1500-ban hunyt el Bartolomeu Diaz, portugál hajós és felfedező, aki elsőként kerülte meg Afrika legdélebbi csücskét, a jó reménység fokát, 1487-ben és 88-ban. 1875-ben Budapesten hunyt el Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar nemzeti szobrászat legnagyobb alakja. Aki a Sárospataki kollégiumban tanult 1840 és 47 között. A 48-49-es szabadságharcban megsebesült. A világosi fegyverletétel után bujdosni kényszerült. 1851 és 56 között Rémaszombatban élt, ahol kőfaragóként dolgozott, és közben Ferenczi István tanítványa volt. Majd Pestre költözött, és egy évre rá Bécsben dolgozott. 1859-től a Müncheni Akadémia növendéke volt. Ekkor kezdett hozzá a magyar szobrászok közül elsőként a népi figurák ábrázolásához. Első nagy sikerét a még Münchenben alkotott Búsuló juhász című szobrával aratta, máig is ez a legismertebb műve. A népéletet ábrázoló remek terrakotta szobrok mellett számos híres kortárs melszobrát is elkészítette. 1870 és 72 között a budai főreál tanoda, 1871-től a mintarajz tanoda tanára volt. Köztéri szobrokkal is jelentkezett, ő alkotta az ismert debreceni Csokonai szobrot. További köztéri műveit elhatalmasodó tüdőbaja miatt már nem tudta befejezni. A Magyar Nemzeti Galéria 71 szobrát őrzi. 1982-ben hunyt el Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sisi hercegnő leghíresebb alakítója. 2000-ben Budapesten hunyt el Bakó Jenő, úszó, mesteredző, sportvezető, szakíró, Bakó Ferenc néprajzkutató, muzeológus testvére. 1938-ban 300 méteres vegyesúszásban magyar bajnoki címet szerzett, de elsősorban nem sportolóként, hanem úszóedzőként vált ismertté. Az edzéstechnikai kérdések mellett a sporták történetével is foglalkozott. Számos vízisportokkal kapcsolatos szakkönyv szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője volt. Részt vett a Sport és Testnevelés című folyóirat szerkesztésében. 1996-tól haláláig, 2000-ig a Révai Új Lexikona munkatársa is volt. 2002-ben hunyt el Mártai Sándor atléta, rövid távfutó, 81-szeres válogatott labdarúgó. Aki az FTC-ben középhátvédként, a válogatottban jobb hátvédként játszott. Orosházán a stadiont nevezték el Mátrai Sándor stadionnak, valamint szobor is őrzi ugyanitt emlékét. 2003-ban hunyt el Károly Jammi költő, műfordító, Vörös Sándor felesége. Értelmiségi családban nevelkedett, Budapesten magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Később Bécsben tanult. 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt. 1947-ben ment férjhez Vörös Sándorhoz. Művei közül a teljesség igénye nélkül megemlítem a Körhinta, a Cilicica kalandjai, a Tarkaforgó, a Harmadik ház, a Vers és napló, a Szobrok elindulnak, a Mindenért mindent, a Lét határa és a Látkép visszafelé című alkotásokat. 2011-ben hunyt el Mádl Ferenc jogász, köztársasági elnök, aki 1931. január 29-én született a Veszprém megyei Bánt községben. 1955-ben az ELTE állami és jogtudományi karán szerzett diplomát. 1973-ig a Magyar Tudományos Akadémia Állami és Jogtudományi Intézetében dolgozott, majd egyetemi tanár lett. 78-tól az ELTE Állami és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója volt. 1999. március 15-én Széchenyi díjat kapott az Európai Jog, a Nemzetközi Magánjog és a Nemzetközi Kereskedelmi Jog területén kifejtett, nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért, iskolateremtő egyetemi oktatói, valamint tudományszervező tevékenységéért. 2000-ben Mádl Ferencet jelölték köztársasági elnöknek. Június 6-án az országgyűlés megválasztotta Göncz Árpád utódjaként köztársasági elnökké a harmadik fordulóban. 2005-ben bejelentette, hogy nem vállal még egy elnöki ciklust. 2005. augusztus 5-én adta át hivatalát utódjának, Sólyom Lászlónak. Visszavonulása után emeriálta és díszdoktori címet adományozott neki az ELTE. 2011. május 29-én hunyt el. 2011. június 7-én a Fiumei úti nemzeti sírkertben helyezték örök nyugalomra. 2012-ben Budapesten hunyt el Monyók Ildikó, magyar színésznő, énekesnő, Monyók Gabi énekesnő nővére. Aki 1968-ban a Ki mit tud országos televíziós verseny versmondó kategóriájában második helyezést ért el. 1969-ben és 71-ben is részt vett a Táncdal Fesztiválon. 1974-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskola Operett Musical szakán, majd a Kecskeméti Katona József Színházhoz szerződött, ahol prózai és zenés, felnőtt és gyerekdarabokban is játszott, és amelynek 1982-ig volt tagja. 1982. áprilisában buszbalesetet szenvedett, bal agyféltekéjének sérülése a beszéd, írás, számolási készségének elvesztését okozta. Balesete megtörte művészi pályáját. Lábadozása évekig tartott, míg újra megtanult beszélni és járni. Kurták György Monyók Ildikó számára zenét szerzett Samuel Beckett Mi is a szó című verséhez, melyet először Bécsben mutattak be 1991. október 26-án Claudio Abbado vezényletével. Majd később Magyarországon és Európa számos hangversenytermében, sőt, még Japánban is bemutattak. Hosszú betegséget követően 2012. május 29-én hunyt el. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1205-ben koronázták királlyá II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 1660-ban Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. Első Károly fiam, a Stuart házból származó II. Károly lépett a trónra, és Anglia alkotmányos királyság lett. 1867-ben elfogadták a Magyar Országgyűlés kamarái a közös ügyi javaslatot, megalapozva ezzel a kétközpontú birodalmat. 1902-ben a mai napon alakult meg a Gyáriparosok Országos Szövetsége. 1953-ban Edmund Hillary és Tenzing Norgay Sherpa elsőként a világon felértek a Mount Everest csúcsára. A mai napon tartották az 1994-es országgyűlési választások második fordulóját. És végül, de nem utolsó sorban, 2005-ben Budapest 11. kerülete hivatalosan is felvette az Új Buda nevet. Kedves hallgatóink, május 29-ei kalendáriumunkat hallották.
I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving. It's true. Show me what.
about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how.
Semmi sem kell. Fogadd el!